vacsorai egy keresztény számára ez a legszebb ünnep. Ugye a Biblia szerint egy ember számára a legnagyobb mérföldkő, amikor megtér vagy megváltozik a gondolkodása, de egy keresztény számára, egy Krisztus követő számára a legszebb ünnep az az úrvacsora, tehát a mai nap. Ugye ezen az alkalmon, ezen a mai napon nem csak úgy gondolunk, úgy emlékszünk a mi Istenünkre, mint Teremtő Istenünkre, hanem úgy gondolunk rá, úgy emlékezünk meg róla, mint a megváltó Istenünkre. Nem tudom, hogy így gondolunk-e az úrvacsorai alkalomra. Nem tudom, hogy így készültünk-e erre a mai napra, hogy a legszebb ünnepünk ez a mai nap. Ha fölteszem azt a kérdést, hogy mi is az úrvacsora, akkor rendszerint a következő válaszok szoktak születni. Ugye elhangzik az a kérdés, hogy mi is az úrvacsora, szoktuk mondani, hogy ez a szövetségkötés, a szövetségkötésnek a megerősítése. És az emberbe fölvetődik a kérdés, ugye, hogy mikor kell, miért kell a szövetséget megerősíteni, miért kell a mi elkötelezettségünket, hogy Krisztus követni akarjuk megerősíteni vagy megújítani, ugye azért, mert valami miatt ez meggyengült. Ugye fölvetődik a kérdés, hogy vajon itt kell-e keressük azt, hogy a legszebb ünnepünk ez a mai nap. A másik válasz, amikor elhangzik, hogy mi is az úrvacsora, akkor el szoktuk mondani, hogy a bűneinknek a rendezése. Ugye, születik a válasz, szövetségkötés, megerősítése, aztán el szoktuk mondani, hogy a bűneinknek az elrendezése. Amit az elmúlt időszakban, az elmúlt hetekben, amit elkövettünk, amit tettünk, ami meggyengítette a szövetséget, ugye most azért vagyunk itt, hogy ezt rendezzük. Ilyenkor az ember rendszerint visszatekint az elmúlt időszakra, az elmúlt napokra, az elmúlt hetekre. Hadd kérdezzem meg, hogy mindig örömteli és könnyű ez a visszatekintés? Ugye, mindig könnyű ez a visszatekintés? Ugye, melyikünk ne érezte volna a szomorúságot, a bánkódást az elmúlt időszakban egy-egy esemény, egy-egy dolog miatt? Ugye, Dávid is egy alkalommal, amikor úgy visszatekintett az életére, és visszatekintett egy bűnére, azt mondja, hogy megszáradtak a csontjaim, azt mondja, amikor erre gondoltam. Azt mondja, az életerőm ellankadt, elhagyott az életerőm, nem volt erőm tenni a dolgaimat. Nem volt erőm szinte élni az életet. Nem tudom, melyikünk hogy jött ma ide. Mi az, amire visszatekint? Vajon gondolunk-e, vagy érezzük-e, vagy tapasztaljuk-e mi is azt, amit Dávid tapasztalt? És akkor megint adódik a kérdés, hogy vajon itt van a legszebb ünnep, mi volt ennek a mai alkalomnak? Vajon itt kell keresnünk azt, hogy a legszebb ünnepünk ez a mai alkalom, az úrvacsorai alkalom? Az első korintusiak az írt levélben, Pál ugye a korintusiakat tanította az úrvacsorára, és majd onnét is fogom idézni a kenyérhez szóló igéket. És amikor Pál elmondja ennek a gyülekezetnek, hogy miről is szól ez az úrvacsora, úgy fejezi be ezt az ige szakaszt, hogy valahányszor eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, hogy az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Azt mondja, hogy valahányszor részt vesztek ezen az alkalmon, azt mondja, egy központi része legyen. Azt mondja, az Úrnak halálát hirdessétek. Azt mondja, amíg visszajön. Hadd kérdezzem meg, hogy erre gondolni ez egy örömteli alkalom? Az embert inkább szomorúság fogja el, hogy megtörtént ez az esemény. Valamikor a történelemben, ugye régen megtörtént ez az esemény, hogy eljött a földre az Isten fia, és úgy halt meg, ahogy meghalt. És mégis azt olvassuk Ellen White egyik könyvében, hogy az első keresztények, mikor összejöttek az úrvacsorára, mikor találkoztak, és azt mondja, mikor megemlékeztek Krisztus haláláról, felidézték, azt mondja, hogy mégis vigasztalást találtak. Az énekünkben is ott volt, ugye egy sorban egy kis szó, azt mondja, hogy vigasztalj meg ezen a mai napon. Úgy kezdődött az énekünk is, ugye, hogy örülj szívem, örvend lelkem, ez egy örömteli alkalom. És azt írja Ellen White, hogy az első keresztények is vigasztalást találtak, amikor eljöttek, amikor összejöttek az úrvacsorára. Úgy fogalmaz egy másik szóval, másik mondattal, hogy kibeszélhetetlen öröm volt számukra, amikor úrvacsorára összejöttek. Milyen szép ez a szó, hogy kibeszélhetetlen öröm. Azt mondja, nem tudták szavakba önteni, nem tudták elmondani, nem tudták megfogalmazni, hogy mit jelent számukra ez az alkalom. Tegyük mi is ezt, és idézzük fel Jézus halálának a történetét. Ugye négy evangéliumból is választhattam volna, én a Lukács evangéliumát választottam, és kérlek benneteket, hogy keressük ki Lukács evangéliumának a 23. fejezetét, És ott a 33. verstől idézem az ige szakaszt. Lukács evangéliuma 23. fejezet 33. versétől így hangzik az ige. Mikor pedig elmenének a helyre, mely koponya helyének mondatik, ott megfeszítették őt és a gonosztevőket, egyiket jobb kéz felől, a másikat bal kéz felől. Jézus pedig mondta, Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Elosztván pedig az ő ruháit vetettek rájuk sorsot, és a nép megállt nézni. Csúfolták pedig őt a főemberek is azokkal egyben mondván, egyebeket megtartott, tartsa meg magát, ha ő a Krisztus, az Istennek a ma választottja. Csúfolták pedig őt a vitézek is odajárulván, és ecettel kínálván őt. És ezt mondván néki, ha te vagy a zsidóknak a ma királya, szabadíts meg magadat. Volt pedig egy felirat is fölébe írva görög, római és zsidó betűkkel, ez a zsidóknak a ma királya. A felfüggesztett gonosztevő közül pedig az egyik szidalmazta őt mondván, ha te vagy a Krisztus, szabadíts meg magadat, és minket is. Felelvén pedig a másik megdorgálta őt mondván, az Isten sem féledé? Az Isten sem féledé te? Hiszen te ugyanazon ítélet alatt vagy, és mi ugyan méltán, mert a mi cselekedetünknek méltó büntetését vesszük. Ez pedig semmi méltatlan dolgot nem cselekedett. És mondta Jézusnak, Uram, emlékezzél meg én rólam, mikor eljössz a te országodba. És mondta néki Jézus, bizony mondom néked ma, velem leszel a paradicsomban. Volt pedig mindegy 6 óra, és sötétség lett az egész tartományban, mintegy 9 órakorig. És meghomályosodik a nap, és a templom kárpítja középen ketté hasadt. És kiáltván Jézus nagy szóval mondta, Atyám, a te kezedben teszem le az én lelkemet. És ezeket mondván meghalt. Látta pedig a százados, ami történt, és dicsőítette az Istent mondván. Bizony ez az ember igaz volt. És az egész sokaság, mely a dolog látására ment oda, látván azokat, amik történtek, a mellét verte és megtért. Eddig olvasnám ezt az ige szakaszt. Ugye Lukács elmondása szerint így zajlott le Jézusnak a halála. Lukács az zsidó időszámítás szerint idézi fel ezt a történetet, és leírja azt, hogy 6 órakor kezdődött, ugye ez a zsidó időszámításnak 9 órának felel meg, tehát 9 órakor kezdődött ez az esemény, délelőtt 9 órakor, és délután 3 órakor lett vége. Ugye egy 6 órát idéz föl Lukács, egy 6 óra eseményét mondja itt el, és ha föltesszük azt a kérdést, hogy kiket látunk itt ezen az alkalmon? Kik vannak itt ezen az alkalmon? Kik vannak itt, kik vannak jelen Jézus megfeszítésekor? Ugye azt mondjuk, hogy egyik oldalon látjuk az Isten fiát, Jézust ugye a középső kereszten. Aztán kik azok, akik még itt vannak ezen az alkalmon? Talán ha összefoglalnánk, azt mondhatjuk, hogy még 3 csoportot látunk. Aztán egyik oldalon Krisztus, ugye a középső kereszten, és 3 csoport az, amely körülveszi őket. Ki ez a 3 csoport? Ugye úgy olvastuk, hogy volt ott egy tömeg. Volt ott egy tömeg, és ha elolvassuk a más evangéliumból is ezt a történetet, akkor kiderül, hogy voltak ebben a tömegben olyanok, akik kíváncsiságból mentek oda. Látni akarták ezt az eseményt. Az ember úgy elgondolja, milyen különös készülnek az ünnepre, megveszik a pászka bárányt, ugye összejönnek a családok, Jeruzsálembe utaznak, de van még egy esemény. Van még egy nagy esemény, amit látni akarnak. És ugye van a tömegnek egy kíváncsi része, aki elmegy. Megnézi. Márk evangéliuma úgy írja, hogy mikor látták ezt az eseményt, azt mondja, voltak, akik a fejüket csóválták, hogy ennek nem kellett volna így lennie. Aztán ugye azt látjuk, hogy a tömegben, ugye és ebben a tömegben, ami az egyik csoport, azt mondja, vannak olyanok, akik felbéreltek. Szóval vannak olyanok, akiket felbéreltek az írástudók, a farizeusok, Hogy Jézus ellen szóljanak, befolyásolják Pilátust. Ugye ott voltak a tömegben ezek az emberek, hangadók voltak. Ott vannak a főemberek, a farizeusok, a zsidók. Ugye mondhatnánk, ez az egyik csoport. Aztán kik azok, akik ott vannak még? Ugye beszél az ige arról, hogy ott vannak a katonák. Ott vannak néhány katona, legkisebb katonai egység, na mindössze 4-en vannak, illetve az ő parancsnokuk, ugye a százados. Hát ott van ugye egy tömeg, ott vannak a katonák, És ott van egy harmadik csoport, ugye, amely két főből áll. A két gonosztevő, akiket Jézussal együtt feszítettek meg. Tegyük fel a kérdést, hogy hogyan viszonyulnak ezek az emberek Jézushoz. Ugye úgy olvastuk az ígében, hogy ez a tömeg csúfolta Jézust. Az ember úgy belegondol, hogy egy haldoklót csúfolni, az ember úgy megretten. Mondtam is a bevezetőmben, hogy amikor az ember erre az eseményre gondol, Jézus halálára gondol, egy kicsit szégyelli is, hogy embernek született. Nem, itt vannak a tömegben, és ezek az emberek csúfolják őt, és csúfolják Jézust. Azt mondja, hogy ismerik a messiási jövendőléseket. Ott vannak az írástudók, a farizeusok, meggondolt, komoly emberek. Sokat gondolnak magukról. Ismerik a messiási jövendőléseket, és azt mondja, hogy csúfolják Jézust. Azt mondják Jézusnak, hogy egyebeket megtartott. Azt mondja, tartsa meg magát, ha ő a Krisztus, az Istennek a ma választottja. Még ki sem mondják a messiást. Azt mondja, hogy ha ő a Krisztus, az Istennek a ma választottja, akkor tartsa meg magát. Ugye ők csúfolásnak szánták ezt a mondatot, ezzel akarták csúfolni Jézust. És milyen különös, hogy ezzel mondták ki az egyik legszebb isteni tulajdonságot. Nem ezt akarták, csúfolni szerették volna Jézust, és ezzel mondták ki, ugye tudatlanul, akaratlanul is, az isteni legszebb tulajdonságot, hogy egyebeket megtartott, azt mondja, tartsa meg magát is. Csak hogy az Isten fia ugye nem ezért jött erre a földre, hogy önmagát megtartsa. Mi amikor megszületünk erre a világra, ugye rögtön mi magunk számára vagyunk a legfontosabbak. Mindannyian így vagyunk. De mindannyiunk számára magunk vagyunk a legfontosabbak, amikor megszületünk erre a világra. És itt azt látjuk, hogy maga a nyelvtan is úgy kezdődik, a magyar személyes névmások is úgy kezdődnek, ugye én, te, ő, ez a sorrend. Ugye így gondolkodunk. Mennyivel másabb az isteni gondolkodás, mert maga a tömeg is azt mondja, csúfolni akar, és azt mondja, hogy egyebeket megtartott. Az ember, amikor végig gondolja Jézus életének ezt a részét, Ne csak erre a kereszthalára gondoljunk, ne csak erre a pillanatra gondoljunk, amikor itt függ a kereszten. Számomra az is olyan különös, hogy amikor elindul az utolsó útjára Jézus Jeruzsálembe, tudja, hogy mi az, ami vár rá. Már ilyenkor az ember ugye csak elfogadná azt, hogy ilyenkor erre készül. Igazán érthető lenne, hogyha már csak magával lenne elfoglalva, hiszen tudja, hogy néhány óra múlva keresztre fogják feszíteni, és meg fog halni. Nem is akármilyen körülmények között. És az ember úgy gondolja, hogy igazán ekkor már elfogadható lenne, hogyha a Krisztusnak csak magára lenne gondja, csak magára figyelne. És mit tesz ekkor? Nem tudom, ki tudja visszaidézni ezt az utat. Útbe ejti a vak Bartimeust. Egy jelentéktelen ember, egy koldus ember. Egy koldus ember, akire a környezet igazán figyelmet nem vet, igazán oda sem figyelnek rá, és azt mondja, hogy útbe ejti a vak Bartimeust, mert tudja, hogy szüksége van ennek az embernek rá. Nem magával van elfoglalva. Nem azzal, hogy mi az, ami vár rá. És az ember úgy aztán jutunk közelebb a kereszt halálhoz, és az ember úgy végig gondolja ezeket az eseményeket csak nagy vonalakba. Ugye ott van Kajafás kihallgatásán, aztán ugye ott van az udvaron, tudjuk mindannyian, hogy bánnak vele. Hogy viszonyulnak hozzá. És Jézus egyszer megáll, és keresi az ő egyik tanítványának a tekintetét. Mert tudja, hogy ez a tanítvány elindult lefelé a lejtőn. És csúszik lefelé, és meg kellene állítani, mielőtt a lejtő aljára ér. Ugye mentse meg magát, a másokat megtartott. Ugye a másokat megtartott. A vak Bartimeusnak szüksége van rá. Szüksége van rá Péternek. Aztán az ember úgy visszaidézi, hogyan viszonyul Pilátushoz, hogyan próbálja megmenteni. Aztán, ahogy Máriát, az ő anyját, ugye rábízza Jánosra. Egy csúfolódó tömeg veszi körül. Csúfolják őt, és azt mondják, hogy egyebeket megtartott. Ilyen az Isten. Amikor az első tanítványok erre gondoltak, és visszaidézték ezeket a történeteket, azt mondja, hogy vigasztalást, örömet találtak, hogy ilyen az ő Istenük, ilyen az ő Mesterük. Azt mondja Jézus, ugye ebben úgy olvastuk az ígében, azt mondja, hogy atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Kedves gyülekezet, itt belelátunk az Isten lelki világának a mélységébe. Milyen is az Isten? Azt mondja, a csúfolódó tömeg veszi őt körül, akik gúnyolják, kicsúfolják. És azt mondja az Isten, azt mondja Jézus, hogy atyám, bocsáss meg nékik. Azt mondja, nem tudok más mentséget felhozni. Vannak, akik járatosak a jogban. Nem tudom, ez mennyire enyhítő körülmény. Amikor valaki olyat tesz, amit nem tudja, hogy mit csinál. Jézus itt azt mondja az atyának, hogy az atyához fordul, hogy atyám, bocsáss meg nékik. Nem tudok más mentséget felhozni, hogy miért teszik. Nem tudok értelmes magyarázatot találni arra, hiszen az ő életüket is befolyásolja az, hogy én most a kereszten maradok, vagy nem. Azt mondja, nem tudják, mit cselekszenek. Szóval nem önmagával van elfoglalva az Isten, hanem itt is menteni akar. Nem tud mentséget felhozni, de menteni akar. Az ember úgy belegondol abba, azt mondja, hogy nem tudják, mit cselekszenek. Az ember úgy arra gondol, hogy igen, ha én ott lettem volna, én biztos nem tartoztam volna ebbe a tömegbe. Vagy az ember arra gondol, hogy itt vagyunk mi. Ugye mi azért tudjuk mindig, hogy mit teszünk. Tudjuk mindig, hogy mit teszünk. Mikor gyerek voltam, ugye hasonlóan mind itt ülnek az első sorban, egyik alkalommal fölmásztam a szekrényünkre otthon a konyhába, nem tudtam, hogy két részből áll, és magamra borítottam. Ugye szüleim megijedtek, csak annyit mondtak, hogy nem tudod, mit csinálsz gyerekként. Hadd kérdezzem meg, hogy most, mi itt vagyunk, és ha visszatekintünk, és visszatekintettünk az elmúlt időszakra, bizonyára tudtunk olyat mondani, hogy ha megkérdezni tőlünk Jézus, hogy miért tetted ezt és ezt, el tudnánk mondani. Ezt ezért és ezért tettem. Nem volt helyes Istenem, hogy ezt tettem, de ezt ezért és ezért tettem. A másikat pedig ezért. Vajon a mi életünkben nem lenne olyan, amire azt mondanánk, hogy nem tudjuk, hogy miért tettük. Szóval kérdezni az Isten, ezt miért tetted? És az ember ott áll, és azt mondja, nem tudom miért. Nem akartam ilyet tenni, szóval nem tudok rá magyarázatot találni, azt mondja, de nem tudom, hogy miért tettem. Miért is itt vannak érett felnőtt emberek, és azt mondja, nem tudják, mit tesznek, és az Isten menteni akarja őket. Milyen jó, hogy ilyen Istenünk van. És az emberben úgy megfogalmazódik talán még egy gondolat, hogy milyen jó lenne, ha mi is ilyenek lennénk. Hadd kérdezzem meg, hogy Jézus kiket akart itt menteni? Az ő barátait? Az ő követőit? Azt mondja, az Isten itt az ő ellenségeit akarta menteni. Néha olyan érzésem van, hogy mi még a hittestvéreinket, vagy egymást, a családtagjainkat sem mentjük. Mennyivel másabb lenne az élet, nem, ha mi is így viszonyulnánk egymáshoz. Az emberbe felvetődik a kérdés, hogy olyan jó lenne ilyennek lenni, amikor így menteni akarjuk a másikat, amikor se úgy akarunk segíteni valakin, úgy akarjuk, hogy megmenteni akarjuk, segíteni akarunk, nem károsztatjuk. Mennyivel más lenne az élet a családban, a gyülekezetben, vagy egy közösségben? Fölvetődik a kérdés, hogy lehet-e egy ember ilyen? Az Isten ilyen volt. Milyen jó erre gondolni, hogy az Isten ilyen volt, hogy ebben a pillanatban is menteni akart. Utolsó erejével ott a kereszten, és menteni akart. De lehet-e egy ember ilyen? Úgy olvassuk az apostolok cselekedetei című könyvünkben, ott mindjárt az elején, ha jól emlékszem, a hatodik fejezetben, hogy amikor látta ezt a tömeg, amikor látták a tömegből ezt sokan, hogy ilyen az Isten, amikor beleláttak az Krisztus lelkében, azt mondja, hogy őket is megtérésre szólította föl. Megváltozott az életük. Gondoljunk csak Istvánra. De gondoljunk Istvánra, akit azért köveztek meg, egyszerűen azért, mert Krisztus követője volt. És amikor ott volt és kövezték, emlékszünk vissza, hogy mit mondott? Azt mondja, hogy ne tulajdoníts nekik. Ne tulajdoníts nekik bűnt. Ilyen következménye van, hogyha valaki Krisztus keresztjét szemléli. A Krisztus halálát szemléli. Ilyen a mi Istenünk, de ilyen a következménye is. Azt mondja, lehet Krisztushoz hasonlítani. Megváltozhat az életed még ebben a vonatkozásban is. Azt mondja, hogyha őt szemléled, mint ahogy ez a tömegben voltak sokan, mint ahogy István szemlélte őt. Ugye azt látjuk, hogy van ott egy csúfolódó tömeg, főemberek, farizeusok, írástudók, okos emberek. Aztán vannak ott kíváncsi emberek, van ott egy tömeg, akiket felbéreltek. És az Isten azt mondja, Krisztus menteni akarja őket. Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. És aztán úgy olvastuk az ígében, hogy volt ott egy másik csoport. Nem nagy csoport volt, mindössze 5 voltak. Öten voltak, akiknek ott kellett lenni ezen az alkalmon, ott kellett lenni a kivégzésen. Mit tesznek ezek a katonák? Szóval Lukács itt megáll a történetben, és beidéz 2 ószövetségi jövendőlést. Beidéz 2 messiási jövendőlést, hiszen Krisztusra azt mondták, hogy ő csaló. Igen, te úgy irányítod az életedet, hogy a messiási proféciák, a messiási jövendőlések igazak legyenek rád. Azt mondták, hogy te csaló vagy. És Krisztus ott van a kereszten, nem tudja befolyásolni az eseményeket. Nem tudja befolyásolni az eseményeket. És mi történik a kereszt lábánál? Azt mondja, egyszer ecettel kínálják. Ószövetségi, messiási jövendőlés. És aztán ott vannak a katonák, és a köntösére sorsot vetnek. Ugye vissza tudjuk idézni Zsoltárok könyvéből ezt a messiási jövendőlést. Azt mondja Lukács, hogy nem, ez az ember nem volt csaló. Azt mondja, hogy ő már nem tudta befolyásolni az eseményeket, és minden úgy történt, ahogy a messiási proféciák megjövendölték. És mit tesznek ezek a katonák? A világ legnagyobb eseményre zajlik ott a fejük felett. Ott vannak a kereszt lábánál. Az ember úgy megdöbben ezen, nem? Bármilyen edzett emberek is, de ott vannak a kereszt lábánál, és ha kicsit olyan egyszerű és közönséges szavakkal szeretnénk ezt kifejezni, azt látjuk, hogy osztozkodnak. Még ráadásul praktikusan is teszik. Nem? Elhozták a ruhát, és aztán van egy köntös, ami nincs varázs. Nem praktikus dolog szétszedni, mert senki nem fogja tudni használni. Nem azt mondja, hogy sorsot vetünk, szerencsejátékot játszanak. Ember úgy megdöbben, nem? Nem emelik fel a tekintetüket, mint ahogy a százados megtette. Róluk szól ez az esemény. Közönséges nyelven úgy mondanánk, hogy a használt ruhát osszák el. Ugye nem? Ha valahogy így mondanánk. Elnézést a kifejezésért. Nagy vagyon, nagy érték. Melyikünk szeretne ugye hozzá hasonlítani? Azt mondanánk, megdöbbenünk, mi nem akarunk ilyenek lenni. Nem vagyunk ilyenek, mi nem lennénk ilyenek. Az emberbe úgy megáll és fölvetődik az elmúlt időszak, bennetek is. Hányszor volt az, hogy felesleges, értéktelen dolgokon kikeltünk magunkból. Indulatossá váltuk. Ez az enyém. Ugye, nekem van igazam. Meg hát különben is hogy szóltak hozzám. Ugye ez a katonák itt semmi értéke nincs ennek. A világtörténelem legnagyobb eseménye játszódik a fejük felett, és ők azt mondja, hogy szerencsejátékot játszanak. Nem néznek föl a keresztre. Az ember úgy elgondolja, hogy az elmúlt időszakban hányszor történt olyan, amikor jelentéktelen dolgokon nem néztünk föl a keresztre. Azt mondja, hogy én, te, ő, ez az enyém. És ki az, akit látunk még itt a keresztnél? Ugye ott van egy tömeg, ott vannak a katonák, azt mondja, és ott van a 2 lator. Különösen ezt a történetet a többi evangélium nem részletezi ennyire. Ha csak Máté és Márk evangéliumából olvastuk volna el ezt a történetet, akkor azt mondanánk, hogy nem tudjuk, hogy mi lett ennek a 2 latornak a sorsa. Minden bizonnyal mind a 2 elkárhozott. Hiszen Máté és Márk is úgy emlékezik meg róla erről a 2 latorról, erről a 2 rablóról, hogy mind a 2 szidalmazták Krisztust. Mind a 2 szidalmazták Krisztust. Hogy mi volt a témája ugye ennek? Szabadíts meg magadat és minket is. De azt olvassuk itt Lukács evangéliumában, ugye ő részletesebben elmondja a történetet, hogy itt az egyik latorral történt valami. Ez alatt a 3 óra alatt, ugye 9 órakor kezdődött a keresztre feszítés. Talán úgy 9:30-ra állt a kereszt. Ez alatt a 2,5-3 óra alatt ezzel a latorral történt valami. Az egyikkel. A másik sem szeretett volna meghalni. Ugye szeretett volna leszállni a keresztről. Ugye? Emlékszünk rá. Mert ő is azt mondta, szabadíts meg magadat és minket is. Hadd kérdezzem meg tőletek azt, hogy ha Krisztus megszabadította volna őt, akkor ennek a latornak hol folytatódott volna az élet? Ki mondja azt, hogy megváltozott volna? Nagy csoda lett volna, hogyha leszáll a keresztről. Krisztus megszabadítja magát. Ki mondja azt, hogy megváltozott volna ennek a latornak az élete? Azt mondom, mindannyian azt mondjuk, hogy ez a lator, ez az ember ugyanott folytatta volna az életét, ahol abba hagyta. Pedig nagy csoda történt vele. Az ember úgy visszagondol az életére, hogy hány úrvacsora telt el úgy, hogy az életünk ugyanott folytatódott. Nem? Azt mondanánk, megdöbbentő. Nem akar meghalni, de tudjuk, hogy az élete ugyanott folytatódna. És a mi életünk hányszor történik meg úrvacsorára, hogy az életünk ugyanott folytatódik, ugyanolyan ridegek vagyunk, szeretetlenek, ugyanolyan érzékenyek vagyunk. És ki tudja, hogy még mennyi mindent lehetne elsorolni. Szeretnénk megszabadulni a bűnnek a következményétől, ő is szeretett volna, de az élete ugyanúgy folytatódott volna. És úgy olvassuk a történetben, ugye, amit Lukács mond el részletesen, de volt ott ez a lator, ez a másik lator. Ez már, aki 3 órán volt, aki még a keresztre feszítés elején szidalmazta Krisztust, és ez alatt a 3 óra alatt megváltozott. Ez volt, ha jól tudom, az első találkozása Krisztussal. És az utolsó is. Első és az utolsó találkozása volt. Ráadásul nem is akármilyen körülmények között. Nem is akármilyen körülmények között találkozott ugye Krisztussal, és ennek az embernek, ennek a latornak, ennek a 3 óra alatt megváltozott az élete. Úgy olvassuk itt az igében, hogy azt mondja a másik rablónak, hogy mi ugyan méltán. Kedves gyülekezet, ez a rabló, ez a lator, itt ezen a kereszten 2 dologra jött rá. Az egyik megdöbbentőbb és szomorúbb, mint a másik. Ugye ez a lator itt a keresztren, amikor látta, hogy Krisztus hogy hal meg, és azt mondta, hogy így nem képes ember meghalni, így csak az Isten képes meghalni, hogy az a csúfolódó tömeget menteni akarja, a katonákat, akik ott játszanak, a kereszt lábánál menteni akarja. És azt mondja, hogy amikor látta ez a lator, hogy hogy hal meg Krisztus a kereszten mindezt, azt mondja, rájött arra, hogy ő elrontotta az életét. Melyikünk érzett már ilyet, hogy elrontotta az életét? Melyikünk érzett olyat, hogy elrontotta az elmúlt 4 évet? Az elmúlt hetet, az elmúlt napokat? Ugye ez a lator rájött arra, hogy elrontotta az életét. Hadd kérdezzem meg, hogy megdöbbentő, amikor az ember így gondol vissza egy időszakra? Még egy napér is kár, nem egy életér. Ugye? De van ennél egy még nagyobb, egy még szomorúbb és egy még megdöbbentőbb felismerés, amire ez a lator eljutott itt, ez alatt a 3 óra alatt. Rájött arra, hogy elrontotta az ő életét, de rájött arra is, hogy nem is tudja jóvá tenni. Nem úgy, mint mi. Ugye mi, akik itt vagyunk, az elmúlt 4 évet, az elmúlt napokat, van lehetőségünk, hogy jóvá tegyük. Ő rájött arra, hogy nem tud leszállni a keresztről, és nem tudja jóvá tenni az életét. Milyen különös, az Krisztus nem is kérte tőle. De van egy dolog viszont, amit tehet. És mi az, amit tehetett ez a lator? Mikor látta, hogy elrontotta az életét, és mikor látta, hogy nem tudja jóvá tenni, azt mondja, egy dolgot tett, amit mi sem spórolhatunk meg, amit nem tudott megspórolni a tékozló fiú sem, és mi sem. Azt mondja, az utolsó erejével belekapaszkodott az Istenbe. És azt mondta, hogy ha elrontottam is az életemet, ha valami olyan dolgot is tettem, amit nem tudok jóvá tenni már, nem tudom bebizonyítani, hogy az én életem megváltozna, de azt mondja, hogy belekapaszkodott az Istenbe. És azt mondta, hogy mindig veled szeretnék lenni. Azt mondja, hogy emlékezzél meg rólam, mikor eljössz a te országodba. Azt mondja ez a rabló, hogy én mindig a te közeledben akarok lenni. Ha van rá lehetőségem, és én hiszek abban, hogy te a messiás vagy, mert látom, hogy egy ember nem képes meghalni, és tudom azt, hogy neked van egy országod. És azt mondja, hogy emlékezzél meg, amikor te eljössz. Azt mondja, hogy belekapaszkodott az Istenbe. Megváltoztatta az életét. Ha egyszer tőlem megkérdezték, nem tudom, hogy tőletek kérdezték már, hogy mit adott számomra a kereszténység, miben változtatott meg. Én azt kívánom, hogy most, amikor itt vagyunk ezen az alkalmon, és Krisztus kereszt halálára emlékezünk és szemléljük, akkor legyen olyan mindannyiunk életében, amin ez a nap, ez az úrvacsora változtatott. Azt mondja, ez a rabló belekapaszkodott az utolsó erejével az Istenben, és azt mondja, hogy mindig veled szeretnék lenni. Mikor az első tanítványok ugye erre gondoltak és fölidézték ezt a történetet, valami különös vigasztalás járt át az ő szívüket. Ilyen az Istenünk, ilyen az Isten. Ő menteni akar. Azt mondja, menteni akar. Nem tudom, hogy gondoltunk-e arra, hogy mit jelentett Krisztus számára ez az alkalom, ennek a rablónak ez a néhány mondata. Krisztust ugye mindenki elhagyta. Elhagyták a főemberek, elhagyták a tanítványok, elhagyta a zsidó nép, rómaiak nem tartottak vele, senki nem volt mellette. És azt mondja, ez a rabló volt az. Ez alatt a 3 óra alatt, akinek megváltozott az élete, ez volt az, akiben látta Krisztus az ő kereszt halálának, az ő életének, az ő áldozatának a gyümölcsét. Azt mondja Krisztus ugye egy helyen, hogy amikor én fölemeltetem a keresztre, mindeneket magamhoz vonzok. És ez a rabló volt az első. Kedves gyülekezet, ilyen Istenünk van. Az első tanítványok, mikor fölidézték ezt a történetet, akkor mindig vigasztalást találtak, örömet találtak, kibeszélhetetlen öröm volt számukra. És azt mondták, hogy mindig Krisztus közelében akarunk lenni. Kívánom, hogy a mi életünkben is, és ez a mai alkalom, ez az úrvacsorai alkalom, és erősítsen meg bennünket abban, hogy az elkövetkező, előttünk lévő időszakban belekapaszkodunk az Istenben. Belekapaszkodunk a mostani alkalommal, az úrvacsorán, belekapaszkodtunk az előttünk lévő napokban, hiszen nekünk módunk, lehetőségünk van arra, hogy bebizonyítsuk, hogy mi komolyan gondoltuk azt, hogy ma itt vagyunk. Hogy mi igazán sajnáljuk, hogy ez a szövetség meggyengült. Kívánom, hogy erőt merítsünk ebből az alkalomból, mindannyian, az ő kegyelméből. Amen.